Oroszország ellen felhozott gazdasági szankciók mennyire tudják ugye eltántorítani az orosz elnököt a céljától, illetve mennyire hatásosak ezek az eszközök jelen pillanatban?
Az elmúlt napokban az Európai Unió, ugye a NATO, Amerikai Egyesült Államok, világ más aktorai államai jelentették be, hogy keményen meg fogják ezt bosszulni különböző szankciós politikákkal Oroszországnak ezt a lépését. Én egyelőre nagyon őszintén nem látok olyan típusú szankciókat, amelyek, mondjam azt, Putyin elnököt arra kényszerítenék, hogy átgondolja ezen döntését. Valójában, amit én eddig láttam, ugyanazon típusú szankciók fogalmazódtak meg újra, amelyek a 2014-es Krím annektálás után ugye már bevetésre kerültek Oroszországgal szembe. Pénzügyi szankciókról tudunk beszélni, az új technológiák vásárlásának a megtiltásáról tudunk beszélni, ami ugye közép-hosszú távon kihatással lehet akár a földgáz vagy a kőolajkitermelésre is Oroszországban. Az orosz elitet büntető különböző intézkedésekről tudunk itt olvasni, ugye beutazási tilalom a Duma 351 tagjának, meg a hozzátartozóknak. Ezek az ilyen típusú szankciók az én értelmezésemben rövid távon nem érintik Oroszországot, közép és hosszú távon érinthetik Oroszországot. Kérdés az, hogy az orosz gazdaság, az orosz államháztartás, az orosz pénzpiac erre mennyire van felkészülve. Én meg vagyok győződve, hogy ezekkel a szankciókkal, sőt, lehet, hogy ezzel durvább szankciókkal is az orosz vezetés számolt akkor, mikor ezt a döntést meghozta. Ugye Ursula von der Leyen bejelentett de azt is, hogy az orosz gázról való lemondás, mint szankció, az nem került elfogadásra. Ez valahol érthető is, mégiscsak itt február második felébe végén járunk, a tér még akár hosszú is lehet, és nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Unió tagországai jelentős mértékben rá vannak utalva az orosz gázra, nem is beszélve az európai gazdaságról, ugye? Úgyhogy itt várható volt, hogy nem lesz ilyen típusú büntetés, ha bár ez lenne az egyik legfájdalmasabb Oroszország számára. Az EU pénz- és tőkepiacaihoz való hozzáférés megtagadása, ez megint közép vagy hosszú távon tud hozni Oroszország számára kellemetlenségeket, anyagi, állami háztartásbeli hiány problémákat. És ugye, amit itt nagyon rég lebegtetnek, már 2014-ben előkerült, hogy a teljes orosz bankrendszert lekapcsolni erről az úgynevezett SWIFT nemzetközi rendszerről. Hát ez egy igazán erős szankció lenne, ez egy igazán komoly szankció lenne, ami talán már rövid távon is megéreztetné a hatásait Oroszországban, hiszen ugye ez egy olyan üzenetküldő, egy olyan biztonságos és ellenőrzött üzenetküldő rendszer, amely a világ mintegy 11 ezer bankját több mint 200 országban köti össze, és ami lehetővé teszi ezen bankok számára, hogy nagyon-nagyon gyorsan, operatívan, biztonságosan és ellenőrzött körülmények között különböző fizetési kérelmeket, kifizetési jóváhagyásokat, deviza átváltásokat tudjanak kezdeményezni. Tehát ez leegyszerűsítve, ez egy olyan levelezési rendszer, mint mondjuk a Gmail ugye az átlagember számára. Ebből a rendszerből kitiltanák az orosz bankokat, az nagyon súlyos pénzügyi következményekkel járna Oroszország számára. Nem lehet azt kijelenteni egyértelműen, hogy teljesen ellehetetlenítené a nemzetközi pénzforgalmat Oroszországban, de mindenképp egy sokkal lassúbb, sokkal kiszámíthatatlanabb, nem biztonságos körülmények között zajló bankolásról lenne ez esetben szó. Na most ugye felvetül akkor annak a kérdése, hogy miért nem teszik ezt meg a nemzetközi szereplők. Ennek nagyon egyszerű a válasza. Az van, és ezt mérlegelni kell tény és való, hogy az orosz bankrendszer az a nemzetközi bankrendszerben nagyon beágyazott, és egy ilyen lépés az a nemzetközi bankrendszerben, a nemzetközi pénzpiacokon is óriási hullámokat tudna verni. Ezért óckodik egyelőre a nemzetközi közösség, hogy ezt meglépje. Jelzem még egyszer, hogy 2014-ben, mikor ez megfogalmazódott először, mint szankciós lehetőség, akkor az egykori orosz pénzügyminiszter azzal számolt, hogy Oroszország GDP-ében ez akár egy 5%-os visszaesést is jelenthet. Hasonló szankciókat jelentett be ugye az Amerikai Egyesült Államok is, talán a legdurvább szankció politikát mindeddig Nagy-Britannia fogalmazta meg.
Az, hogy ugye az Európai Unió kilátásba helyezte, hogy Ukrajna mielőbbi teljes jogú Európai Uniós tagsága 2030-ra meglegyen, ez előreléptete valamit ebben az ügyben?
Nagyon szép gesztus az Európai Unió részéről, de a helyzete nem segít. Akkor, mikor 2014-ben Oroszország meglépte a Krím-félszigetnek az annektálását, illetve ennek a két keleti úgynevezett szakadár népköztársaságnak, a Luhanszk és Donyacki népköztársaságoknak ugye a létrehozásában, hát mondjam azt, kult szerepet vállaltak, akkor nagyon jól tudta Oroszország, hogyha ezt meglépi, akkor Ukrajnának mind az Európai Unió, mind a NATO csatlakozását nagyon-nagyon hosszú időre ellehetetleníti. Mi azért, mert tulajdonképpen egyetlen egy nemzetközi szervezet sem akar a tagjai között olyan tagállamot tudni, amelynek a területén fegyveres konfliktusok zajlanak, amelynek határvitái vannak a szomszédaival, amelynek a belső biztonsága az tulajdonképpen egy nagyon törékeny tojáshoz hasonlítható. Tehát ez a 2030-as céldátum, ez szép lehet, de ahhoz azt kellene, hogy nagyon rövid időn belül ez a konfliktus lezáródjon. Ez esetben Ukrajnának a Krímről teljes mértékben le kell mondania, és mondom még egyszer, miután az orosz seregek a konfliktus lezárulása után elhagyják Ukrajna területét, a két szakadár köztársaság kérdését is hosszú távon megnyugtatóan és biztonságos körülmények között meg kell tudja oldani. Ezután kezdődhet el bármiféle csatlakozási folyamat, és ezt tudjuk nagyon jól. Mi is átestünk ezzel, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat volt Románia esetében is, hát még Ukrajna esetében.